Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Buchanan with the cross in towards Alphonso Davies! He missed the penalty in the opener. He makes amends today. Canada's history making...
A mai Katarodóban beszélünk Alphonso Davies történelmi góljáról és a spanyol-német rangadóról Preisinger Sándor korábbi válogatott labdarúgóval. Kezdjük az E csoport eseményeivel. Japán-Kosztarika mérkőzést játszottak, és hát elég komoly meglepetésre Kosztarika tudott nyerni 1-0-ra Fuller 81. percben szerzett góljával, azután, hogy hetet kapott Kosztarika Spanyolországtól. Ez azért nem volt annyira benne a pakliban, nem Sanyi?
Hát egyáltalán az egész mérkőzés úgy zajlott, hogy inkább Japán kezdeményezett, és Kosztarikának tulajdonképpen a 5-4-1-es alapfeláráson túl, hogy védték a saját kapujukat, meg momentuma nem volt az ellenfél kapujának irányába, aztán a második fél végén Fullernek ez a, nem is azt mondom, hogy lövése, hanem nyalása, emelése a kapura, amit óriási kapus hibával a gonda beejtett, tehát ezáltal azt gondolom, hogy a németek is hálásak lehetnek nekik, mert így még miért maradt a továbbjutás.
Úgy van, mindjárt beszélünk majd a németekről, és azért az minden esetre egy nagyon érdekes tény, hogy a Kosztarikának a két VB meccsén egyetlen kaput eltaláló lövése volt, az egy 3 pontos győzelmet ért számukra.
Hát igen, mondom, hogy talán azon kívül, hogy a játéképítésben hátul próbáltak a saját térfelükön labda kihozatalt kezdeményezni, amit a japán helyjel közzel csírájában elfolytott, és azon kívül ugye hosszú labdákkal próbálkoztak megjátszani elől kontratást. Nagyon igazán nem is volt ötletük arra, hogy hogyan kellene eljutni a japán kapuit. De hát aztán ilyen a futball.
A japánoknak pont ez volt a probléma, hogy ennyire mélyen hátraállt Kosztarika, és gyakorlatilag az ő dinamikus fociuknak nem nagyon maradt terület.
Nyilván ezt nagyon jól látod ilyen szempontban, hiszen a japán az első meccsen a németek ellen abszolút egy védekező alapállásból kellett, hogy játszanak, és abból a dinamikus és gyors embereikkel rendre meg tudták futni a németeket, és abból tudtak két gólt srugni. Ugye nagyon jól cseréltek azon a mérkőzésen. Ezen a mérkőzésen viszont ugye egy felállt védelmet kellett volna áttörniük, amit igazán belemeltünk, hogy itt a futball tradíciója, vagy éppen a valahol a génekbe elrejtett kreativitásnak a hiánya az megmutatkozott, hiszen ezeket a szituációkat nagyon-nagyon gyengén oldották, illetve nagyon el se jutottak helyzetig.
Igen, ami azért mindenképpen érdekes, hogy az első fordulóban 6-ot kapó Irán és a 7-et kapó Kosztarika is nyerni tudott a második körben. Viszont ebben a csoportban rendezték talán az egész csoportkör legnagyobbnak mondható rangadóját. Spanyolország-Németország 1-1. Morata a 62. percben volt eredményes, Fülkrug pedig a 83. tudott válaszolni. Magas színvonalú mérkőzés két erős csapat között. Nem volt könnyű helyzetet kialakítani, és végül két csereként beállt játékos talált be.
Hát ugye kicsit ugye a romantikus énemnek ez jót is tett, hiszen mind a két csapat tulajdonképpen igazi center nélkül játszott, hiszen az első félben ugye nem mondhatjuk, hogy a Torres, az Olmo vagy az Asensio közül bármelyik is igazi centerlen, ugyan a túloldalon a Gnabry, a Musiala vagy éppen a Müller tekintetében, vagy bármelyik igazi centerlen. Aztán ugye amikor ugye a 4-3-3-nak egyik számomra egyik fontos dolog, hogy van egy ilyen céljátékos elől egy igazi center, aki ebben az esetben ugye Morata volt az egyik oldalon, másik oldalon pedig ugye a Werdernek a csatára, a Füllkrug, aki mind a ketten igazolták, hogy van még helye a romantikának a futballban.
Hát van, és olyannyira, hogy itt a spanyolokkal kapcsolatban azért a legfőbb kritika az volt a torna előtt, és most már szerintem ez hosszú évekre tekint vissza, hogy nincs igazi centere ennek a csapatnak, és ehhez képest Morata az első két mérkőzésen eredményes volt, most remekül érkezett egyébként Jordi Alba centerezésére, és olyan igazi csatárerényeket csillogtatott, amiknek eddig azt gondoltuk, hogy hiány van, akár ő, akár a spanyol csapat.
Hát azért a Moratánál nem mondható ez, mert ő azért egy klasszikus center, nyilván voltak a pályafutásának neki hullámhegyei és völgyei, akár a Juventusos korszakát említhetjük, vagy éppen korábban a Real Madridban, ugye, de ő egy igazi olyan center, aki minden élet szálával a góra tör, azt keresi, hogy hogyan lehet a kapu elé érni, és most is ugye itt a Züle esetében pontosan ez az egy lépésre verte meg, amit igazi centernek pont elég ahhoz, hogy egy ilyen szenzációs mozdulattal beemelje a labdát a rövid felsőbe.
De a te romantikus éned az egész biztos, hogy újjongott, amikor Fülkrug sztoriát nézted, ő még fél éve a másodosztályban szerepelt, 29 évesen válogatott lett belőle, és a harmadik válogatott meccsén a második gólját szerezte egy spanyolok elleni csoportrangadón, ami azért hát finoman szólva is egy váratlan történet. Itt közvetlenül a VB előtt alatt.
Igen, és valahol örült is a szívem, bár nem vagyok egy nagy német drukker, de hát azért a mai mérkőzésen a német válogatott abszolút alázattal és megfelelően kezelte a spanyolok elleni mérkőzést, és lehetett látni, hogy minden idegszálukkal azon vannak, hogy valahogy túl legyenek ezen a mérkőzésen pozitív eredményen, vagy ebben az esetben ugye az X is belefér, de visszatérve Fülkrugra, ő azért egy igazi robosztus német center, a klasszikus Hönes-es idéket idézi, és azért látszott, hogy amikor odaért a kapu elé, nem nagyon kellett neki gondolkodni, és tökéletesen elrúgta a hosszú felsőrme a Simon mellett, aki mindvégig ugye, remekül védett, és hát a centerek vagy a csatároknak a rémálma az, amikor a kapus bármi történik, megáll előtted, és nem mozdul el.
Itt az E-csoportban 4 pont találnak a spanyolok az élen, Japán és Kosztarika 3-3 pontos, Németország pedig 1 pontos, tehát itt minden nyílt még, azt mondhatjuk, még hogyha a spanyolok lépés előnyben is vannak. Arra nem kérlek, hogy jósolj, viszont itt azért én azt gondolom, hogy a legnagyobb esély arra van, hogy a papírforma igazolódik, azaz a két európai nagyágyú megy tovább.
Hát igen, és minden más eredmény óriási meglepetés lenne, hogyha ez a spanyol válogatott, bár ők se vehetik félváról az utolsó kört, ugye nem verné meg az utolsó mérkőzése Japánt, és a németek pedig nem vernék meg ugyanúgy Kosztarikát, tehát én arra számítok, hogy a két nagy csapat tovább fog menni, és a németek is végre megtalálták szerintem ma azt az utat, amivel ők előre léphetnek, tehát azok is dolgos és koncentrált megalkulás nem tűnő hajtás, amit ma a spanyolok ellen műveltek, hiszen ő nekik azért, hogyha belemennek egy ilyen spanyol fociba, amikor azt gondolják, hogy ők túljátszanak mindenkit, akkor abból csúnya ébredések lesznek.
Tovább az F-csoportra. A Belgium-Marokkó volt ott az első mérkőzés, 2-0-ás győzelem az afrikai csapat számára. A 73. percben Sabiri, a 92. pedig Abouklal volt eredményes. Nagyon szervezetten játszott Marokkó, mélyen és zártan védekezett. Belgiumnak lényegében zicseresen volt, hiába volt a pályán De Bruyne, Batshuayi vagy a végén Lukaku. Életlennek, tompának tűnt ez a belga csapat.
Igen, és ez szerintem a legjobb megfogalmazásra, hiszen ugye most állam úgyis a belgáknál, itt a Fertongen és a Töbrőinének a sajtón keresztüli egymást öregezik ugye le, és már a Töbrőinének is a mérkőzés előtti nyilatkozata abba az irányba hatott, hogy ő sem volt elégedett az a dinamikával, amit fölvonultat ez a belga válogatott, őt nagyon tudnak focizni. Egy nagyon jó összerakott csapat, csak azt észre kell venni, hogy most már ugyanazon a szinten tud játszani, mint láthattuk Marokkó is, viszont vannak dinamikabeli különbségek, amit ma a Marokkó nagyszerűen kijátszott, és az a taktikailag szinte tökéletes védekezés, az a 4-1-4-1-es védekezés, amit lejátszottak, ugye, és 90 percen keresztül daráltak, nyomták, magas pressinget játszottak, és akár a Sabiri akár a Bunkan esetében olyan cserejátékos jött be, aki tudott még erre rátenni, sőt, még talán azt mondom, hogy helyenként jobb minőségben is játszott, de akik helyenbe jöttek a pályára.
Courtois az első gólnál egyértelműen hibázott? Tehát ugye volt egy kis zavaró repülés előtte, de hát ettől függetlenül azért arra a szabadrugás oda lehetett volna érni.
Igen, ezen a szinten abból a szögből nem illik gólt kapni, bár Martínez próbálta megvédeni a mérkőzés után, mert szerintem még ő se látta ezt a gólt, mert hogyha megnézte, hogy szerintem meccs után, akkor egyértelmű volt, hiszen kettő ilyet kaptak. Az egyiket megadták, a másikat ugye nem, de ott azon túl is, hogy ugye most nagyon új trend ez a futballban, hogy a rövid kapufához nem állítok ember, de valahol ez egy oldalszabadrugás volt, és ott egy rövid kifejelőnek egy embernek lenni kell, aki a labdát levadásza, tehát akármit is találnak ki a futballban, ez amíg a futball lesz, addig alapszabály, hogy az oldalszabadrugásnál kell egy ember, aki a közvetlen labdaútját megakadályozza a kapu irányába, hiszen ott lehetett látni volna is, hogy olyan forgalom volt a röviden, ami kicsit felmenti a Courtois-t, de én azt mondom, hogy ilyen szinten egy ugye mérkőzés előtt életbiztosításnak kinevezett Courtois esetében éppen most belehalt a csapat ebbe az oldalszabiba.
Legregjobb viszont az ötödik meccsén sem kapott gólt Marokkó, ami egészen elképesztő teljesítmény. Ziyech-től sem sokszor láttunk ilyen produkciót ebben a szezonban, sőt, talán egyszer sem. Az is segítette Marokkót nyilván, hogy szinte hazai pályán játszott egyértelműen, érezhették a támogatást a lelátóról, viszont amit mondtál minőségben, hogy ez mind a védekezésben, mind pedig a védekezésből támadásba való átmenetben abszolút érezhető volt az afrikaiakon.
Igen, tehát mind sebességben, mind dinamikában, mind ugye az állóképesség, a gyorsasági állóképesség területén egyszerűen bedarálták a belgákat, és ahogy ugye egy-két csapatnál, akár Kanada esetében nem, vagy Szaúd-Arábia esetében nem volt meg az a forma két mérkőzésen egymás után, Marokkónál viszont mind fizikailag, mind a játék minőségében fennmaradt az a minőség, amit az első mérkőzésen produkáltak, és ennek fényében gondolom megvan a regenerációs protokolluk, és regenerálódni még ugyanúgy tudnak majd mérkőzésről mérkőzésre. Tehát óriási távlatai vannak még ennek a csapatnak, én azt gondolom még itt a világbajnokság további folyásával kapcsolatban is.
Horvátország, Kanada 4-1. Az előző világbajnokság ezüstérmese is egész kiváló teljesítményt nyújtott. Hiába kezdett nagyon jól a reményteljes kanadai válogatott, a második percben már vezetett Davis góljával. A rutinos horvát csapat, én azt éreztem, hogy megtalálta a módját, hogy hogyan törje föl ezt az ellenfelet.
Igen, ugye kicsit alkalmazkodni akarta John Herdman a horvát válogatotthoz, és az előző mérkőzés három belső védőjéből átváltott négy védőre, amit egy kicsit szerintem őket meg is zavarta, hogy itt a kulcs a horvát válogatottnak az alapfelállása, ugye, és ezen belül a Brozovicnak a hatos pozíciójának a megoldása jelentette a problémát, ugye, hogy a kanadai válogatottnál, hiszen az első 20-25 percben a két csatárok nagyszerűen levédekezte a Brozovicot, nem is nagyon tudták megjátszani, és még kvalitások tekintetében ugyanúgy felőrölt ezt a kanadai csapatot. Mondom ezt annak ellenére, hogy én azt gondolom, a Kanadának a támadó alakzata, az első 4-5-er az egészen komoly minőséget képvisel. Davis-el az élen, aki ugye Bayern Münchenben szélsővédőt játszott, itt ugye jobb szélsőt, bal szélsőt játszott, aztán csatát játszott, mindent játszott, tehát nagyon komolyan sebességet és minőséget produkáltak előre, viszont hátul a John Zolaira Miller és az a Victoria, ez a négyes, ez igazán ebben a tekintetben nem ütötte meg azt a szintet, és ott ugye a horvát támadók Modric vezérletében, Kramaric Livaja, aki a gólokat rúgta, tehát ők azért ott kicsit erős volt ennek az alakzatnak, és ebből is az őszinte fociukból kijött ez a súlyosnak mondható vereség.
Igen, abszolút, tehát megmutatta ez a brutális erejű horvát középpályás sor az erejét, és az is nagyon jó döntésnek bizonyult Dalictól, hogy a sérült Vlasic helyén Liváját állította a csapatba, aki egyébként 3 év után került vissza a válogatottba, tehát egyáltalán nem tűnt egyértelműnek, hogy vele kell kezdenie, hogyha akár egy ember is kiesik. Kanada viszont megszerezte történetének első VB gólját, ugye 1986-ban még a magyar válogatottal szerepelt egy csoportban a tornán, 51 próbálkozás kellett ahhoz, hogy ez összejöjjön Davisnek, de hát hiába a korai vezetés. Kanada kiesett, Horvátország, Marokkó páros az élen 4 ponttal, de Belgium 3 pontja is elég lehet a továbbjutáshoz. A horvátoknak már elég egy belgák elleni X. Itt azért azon nem lennénk meglepve, hogyha az egyébként jó nevekből álló belgák pottyannának ki a végén.
Igen, és jelenleg azt mondanám, ha ma kellene fogadni bármelyik, akkor azt mondanám, a horvátok jutnak tovább. Viszont nem szabad elfelejteni, hogy ugye ugyanúgy mind a két válogatott az előző világbajnokságon érmes volt, és a belgáknak az önérzete most eléggé rosszul nézhet ki, és az is jól jöhet nekik, hogy ez a belső viszály kicsit meggyújtja azt a hal vagy pislákoló tüzet, ami jelenleg a belga válogatottat jellemzi, és még egyszer neki veselkednek, és egy igazán jó mérkőzésen esetleg legyőzik Horvátországon. Örülhetünk előre, hogy egy ilyen mérkőzés fog dönteni a második, vagy a másik helyen, tovább jutó helynek a kilétéről.
Sanyi, nagyon szépen köszönöm a szakértelmet, természetesen holnap is jelentkezünk Katarodó című műsorunkkal. A G csoportban 11-kor kezdődik a meccsek sora, Kamerun-Szerbia, aztán már a H csoportban 14 órától Dél-Korea-Gána, 17 órától ismét a G csoport főszerepben Brazília-Svájc mérkőzés, és az esti 8 órás találkozón Portugália találkozik Uruguayjal. Szóval holnap is jövünk Katarodóval, és holnap még ráadásul jövünk hosszú műsorral is, akkor is tartsatok velünk. Köszönjük, hogy most ezt megtettétek. Sziasztok!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Okay. Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.